Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a 11-től a 24-ig tartó igeversekből.
Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában, Pelpa alatt, amely az Abiszer nemzetséghez tartozó jostáiból. A fiak Gedeon éppen húzát csépet és présház van, hogy megmentse mindjárt elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérek, Uram, ha bennünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most megeltaszított bennünket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj és a te előddel szabadíts meg Izrált mindjárt markából, és küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérek Uram, hogyan szabadíts meg Izrált, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manassában, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egy ember volna. Erről így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzá, és ki nem hozom ajándékomat, hogy elét tegyem. Ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment és elkészített egy kecskegidát, meg egy végkaliszből kovásztalan kenyeret. A hús egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba. Azután kivitte hozzá a terpa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a hús és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és önts rá levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében lévő potot, és a végében megérintette a hús meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme előtt, amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt, az ezt mondta. Jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azokban ezt mondta neki, végesség neked, ne félj, nem halsz meg, ezért Gedeon oltár épített az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a végesség. Még ma is ott van az Ofrában, a Abiszer nemzetségének földjén. Ámen.
Hagyjuk meg fejünket is imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy itt lehetünk ezen a csendes vasárnap délelőtt, hogy mindjárt előtted állhatunk, és meghallgathatjuk azt, amit te mondasz nekünk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, egyházunkat. Magasztalunk, Urunk, a te kívánatlan kegyelmedért, hogy minket ebbe a gyülekezetbe építettél bele, ahol lélekben és igazságban imádhatunk, Együtt lehetünk veled örömünkben és a mostani szomorúságunkban is, amikor lezáródik egy hosszabb szakasz a közösségünk életében. Szükség van rá, Istenünk. Kérünk, segíts, hogy csak rá tudjunk tekinteni ebben a helyzetben. Áldunk téged, gondviselő Istenünk, hogy adsz nekünk vigasztalást és békességet, hogy a reménytelenség helyére reménységet adsz és benned való bizalmat. Áldunk, Urunk, hogy a Te ígéd nem fogy el, végtelen a Te szereteted és irgalmad. Sokszor nehéz nekünk jól érteni a Te ígédet. Nem értjük, hogy miért engedsz meg nekünk visszafordíthatatlan dolgokat az életünkben. Nehéz elfogadni, hogy ezekkel is célod van. De köszönjük, hogy a nehézségek és megpróbáltatások hozzád visznek közelebb. Kérjük, hogy maradj velünk most is. Áld meg minket. Szent lelked által adj nekünk is békességet és bátorságot, hogy győzedelmeskedjünk mi is a megpróbáltatások küzdelmében, akár csak Gedeon a nehéz harcaiban. Szeretnénk, Urunk, veled együtt döntéseket hozni. Szeretnénk veled együtt járni útjainkat. Add, hogy szüntelenül ott legyen szívünkben a kérdés. Mit akarsz, Urunk, hogy cselekedjünk? A te nagy nevedet hívjuk segítségül. Te légy a tanácsadónk. A te ígéd legyen a világosságunk. Szent lelked által munkáld bennünk az engedelmességet, hogy ne a mi igazságunk győzzön, hanem mindenek felett a te akaratod. Adj szívünkbe elég alázatot ahhoz, hogy meg tudjunk érteni, közösen elfogadni azt, amit te tanítasz, amire te akarsz elvezetni, amit te rendelsz mindnyájunk számára. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Istenek ígéjét, amelynek alapján lelke segítségével közöttetek az ő üzenetét fogom hirdetni, a Cselekedetek könyvében találjátok megírva. Itt nyissuk ki a Bibliánkat a Cselekedetek könyvének 20. fejezetében, a 28. verstől a 35. versig a következőképpen. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tettelek titeket, amely őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legelstessétek az Isten egyházát, amely tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy távozásom után tűrös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak, majd férfiak, akik konánk dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelen könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlat titeket, aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, jól tudjátok, hogy magam szükségleteiről, meg a velem lévőkről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Amen. A mai igében 3 gondolat mentén szeretném azt az üzenetet itt hagyni közöttetek, rátok bízni, amit én is megértettem az Úr előtti csendességben. Ugyanis ez a 2 bibliai rész az elhívásról tanít bennünket, szükséges-e egyáltalán az elhívás ahhoz, hogy az Isten szolgáljuk. Ha igen, milyen feltételei vannak, és hogy én magam hogyan ismerhetem fel ezt. Nézzük meg igénk első gondolatát, szükséges-e az elhívás az Isten szolgálatában. Mert hogy nagy zavarodottság van ebben a kérdésben, az Isten egyházában, hiszen néha nem is olyan könnyű különbséget tenni a jó szándék és az elhívottság között. Hány és hány olyan történetet ismerünk, mikor valaki jó szándékból valami olyat tett, aminek a következménye később messze hatott. Az sem egyszerű kimondani, hogy ki az, aki elhívott, és ki az, aki nem, hiszen számos dolgot szeretnénk ott látni az elhívottságban, és számtalan dolog távolról sem jelenik meg. Sőt, még Jézus környezetében és az apostolok munkájában is folyamatos dilemma ez a kérdés. Ráadásul a Bibliában nagyon sokféle elhívással találkozunk. Én most nem fogom az összes bibliai részt el, vagy bibliai hivatkozást elmondani, a igehirdetés vázlaton megtaláljátok, de beszél a Szentírás arról, amikor Jézus a megtérésre hív el bennünket, beszél arról, amikor az ő követésére hív, hív az Isten országába, hív a szabadságra, a Krisztussal való közösségre, és folytathatnám még sokáig. Amiben közös mindez, hogy amikor Jézus hív bennünket, annak van egy nagyon konkrét célja, egy nagyon konkrét cél irányba tereli a figyelmünket. Amikor az ember beleáll Isten elhívásába, a soha nem úgy általában történik, soha nem úgy általában hív valahova bennünket, hanem az ő elhívása mindig irányt ad a szolgálatunknak, az életünknek. Ezt az irányt érdemes nekünk is észrevennünk, megfejtenünk, megfogalmaznunk. Amikor itt most ezen a vasárnapon a saját elhívásunkról, elhivatottságunkról beszélünk, ami több, mint a mi saját erőfeszítésünk, jó szándékunk, törekvésünk, akkor érdemes azt a kérdést föltenni, hogy vajon Isten ebben a titokzatos kapcsolatban, amiben beléphettünk az életünk egy pontján, amikor hívővé lettetek, akik úgy ültök itt, hogy ezt a bizonyságot jó szívvel el tudjátok mondani magatokról, vajon mi az az irány, mi az a cél, amit nekünk az Úr ad? De miért ne lehetne, miért ne tehetne bárki valamit a gyülekezetért, az egyházért vagy Jézusért? Emlékeztek talán a bűnös nő történetére. Elmegy egy nagyon vallásos emberhez Jézus, a legalapvetőbb, hadd mondjam, így protokollokat nem teljesíti, hogy a kor szokása szerint hát rettentő illetlenség volt, ha valaki nem mosta meg a lábát, vagy mosatta meg a szolgáival, nem köszöntette öleléssel, csokkal. Ezt mind nem teszi a vendéglátó, majd jön egy bűnös nő, egy parázna nő, egy házasságtörő nő, aki átélt valamit Jézus közelében, a megbocsátásnak a csodáját és örömét, hihetetlen drága olajat önt a lábára és a hajával törölgette, ami aztán óriási botránkozást váltott ki ezekben a nagyon vallásos emberekben. Szolgálta Jézust. Vajon baj-e, ha valaki úgy látja, hogy tenni akar Isten ügyét? Itt van egy másik történet, az újszövetségi százados, aki ezt, amit látok itt a kivetítőn, ezt a templomot építette, zsinagógát építette az izraelitáknak, maga ugyan nem zsidó volt, tehát pogány volt. Ma is látszik a romokon, hogy ez egy rettenetesen gazdag épület volt. Ha elképzelitek a festékeket, a festékeket, hogy kifestve, hogy nézhetett ki ez a zsinagóga, azt gondolom, hogy értitek azt a gondolatot, amit itt ezen a bibliai helyen föl is írt, hogy a tanítványok mondanak, hogy méltó ő arra, hogy meggyógyítsd az ő szolgáját. Hát mégis van egy határ, amit szem előtt kell tartanunk. Ugyanis Isten mindenki szolgálhatja, sőt, gondoljuk csak arra, hogy milyen félreértésben sokszor az egyház, Isten eredeti célja éppen ez, hogy mindenki őt szolgálja. Nem csak azok, akik nagyon jó emberek, vagy nagyon vallásosak, vagy magukat legalább vallásosnak gondolja, Isten azt szeretné, hogy mindenki őt szolgálja. Mégis, és most ezt szeretném odaadni nektek, van különbség szolgálat és szolgálat között. A legfontosabb kérdés ugyanis valahol itt rejtőzik, hogy amikor én beállok a küldetésembe, amit fölismertem, beállok az elhivatottságomba, beállok arra az útra, amiről azt gondolom, hogy Isten adja, vajon mi az én motivációm? Mi van ott az én fejemben? Mi van a lelkem mélyén? Mit akarok elérni ezzel? Vagy mit akarok hárítani ezzel? Mi az, amiért én mindezt teszem? Van Istennek egy minden emberre érvényes elhívása. Ugyanis a Szentírás legelején azt olvassuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, és akik az igét tanulmányozzák, akik vagytok, tudjátok már jól, hogy ez mit jelent és mit nem jelent. De van Istennek egy másik elhívása is, egy sajátos, különleges feladatra hívó szava, amit néha egyesek, nem mindenki megért, és nekik lehet, hogy egy másik úton kell elindulni. Ilyen különleges elhívás például az, amit Gedeon történetében olvasunk. Itt az Ószövetségi felolvasott bibliai résznél. De még tovább megyek, ne felejtsük el azt, hogy nem csak az egyéneknek van elhívásuk, hanem közösségeknek is. Elhívása van minden gyülekezetnek, amely evangéliumi gyülekezet. Minden gyülekezet, amely valóban Isten vezetésével akar haladni. Ahol valóban Krisztus van a középpontban, nem a lelkipásztor, nem a gondok, nem a presbitérium, nem a pénzügyi érdeket, nem a kiírt pályázatok, nem az éppen lehetőséget kapó nagy tervek, hanem Jézus Krisztus. Az ilyen gyülekezetnek is van elhívása, sőt Isten egész egyházának, Izrael népének, sőt minden más népnek is. És itt érünk el ennek a kérdésnek a feszültségéhez. Ugyanis sokan vannak, akik buzgón szeretnék belevetni magukat az Isten szolgálatába, akiknek azt kell mondani, hogy testvér, állj meg, várj egy kicsit. Mert most mielőtt még belépnél ebből a történetbe, belépnél abba a folyamatba, amit te elhívásként értelmezel, végig kell gondolni egy csomó mindent. Kicsoda neked Jézus Krisztus? Szereted-e őt? Hogyan szolgálod őt? Mit jelent az, hogy te szolgálod őt? Vagy nem arról van-e szó, hogy őt akarod behívni a saját történetedbe, hogy ő szolgáljon téged? Mit jelent az, hogy ő elhívott? Hogyan érthetjük ezt meg? És számos-számos ilyen kérdéssel kell még találkozni. De szép számmal vannak olyanok is, akik egyértelműen tapasztalják, hogy be kell állni az Úr szolgálatába, ám megijednek ettől. Ez rémisztő teherként helyezkedik rád. Megijednek a felelősségtől, megijednek az áldozattól, megijednek a lemondástól. Nagyon-nagyon nagy kérdések vannak itt, ez a maga az elhívás dilemmái mögött. A nagy elhívás történetekben mindig ott van Istennek egy nagy monumentális terve, amelyben egy különleges céllal hívja be azokat, akiket ő megszólított bennünket. A kiválasztottak pedig nagyon meglephetnek bennünket, ugyanis az elhívás nem attól függ, hogy ki mennyire alkalmas, vallásos vagy jó ember. Isten kiválaszt, mert kiválaszt. És nincs indoklása. Ha megnézitek a Biblia nagy alakjait, nem látjuk ott mögöttük azokat a hihetetlen nagy teljesítményeket, pont azt látjuk, hogy ezek rettenetesen tehetségtelen emberek sokszor. Nem méltók és nem alkalmasak az Isten nevére, és itt van a lényeg. Mert pont ezért lesz világos az, hogy amit ők tettek, az nem az ő erejükkel történt, hanem Isten bennük, bennem, bennünk, bennetek akar megmutatni valamit, épp annak ellenére, amilyenek vagyunk. Egy dolog azonban mindig körös. Olyan szépen fejezi ki a mi magyar nyelvünk ezt a gondolatot, hivatás. És a hivatás az más, mint a szakma. Mi a mi korunkban már elfelejtettük ezt a szót, mert mi hivatás alatt valami nemes szakmát értünk, de a hivatás eredeti értelme az, hogy én akármit csinálok. CNCS, CNC esztergályos vagyok, autóbuszvezető, vagy polgármester, vagy műtőasszisztens, teljesen mindegy. Én ezt úgy teszem, mint aki Isten hívásába állok bele. A reformáció évébe talán hasznos ezt mondani, ez a reformáció nagy gondolata volt Európában és a világon, hogy nincs különbség szakma és hivatás között akkor, ha én Istentől értem meg és Istentől kapom meg azt az irányt, amiben belépek. Egy gyülekezetben nincs különbség a takarítónő, a lelkipásztor, a presbiter, az ifjúsági csoport tagja, vagy a legkisebb gyülekezeti tag között. Ha mi Isten hívásába állunk bele. A hivatás töblete az, hogy aki hív, az elhív egy adott útra, egy adott tevékenységre. A hivatás bibliai értelemben ezért nem lehet megélhetési kérdés. Pál életében ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az, hogy ő a saját lakhelyéből elutazik hosszú-hosszú, több száz kilométerre, és ott szolgál éveket, mint például Efézusban, nyilván megélhetési kérdés is. Itt Efézusban mégis azt tartotta fontosnak, hogy egy hihetetlen erős bizonyságot tegyen arról, hogy ő látványosan kerüli a nyerészkedést, a gyülekezet kompulásának még a látszatát is. Így fogalmazza meg az apostol ezt, sőt, jól tudjátok, hogy magam szükségleteiről, meg a levelemlevékről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni. Ugye tudjátok, hogy Pál sátorkészítő volt, ebből élt, ebből tartotta fönn magát. De ez a felelősség nem csak az apostol részéről van meg. Azt mondja Pál, hogy ugyanúgy kell a gyülekezet oldalán is, hogy megjelenjen ez a felelősség. Ha a gyülekezetnek van elhívása az Úrtól. A korintusi gyülekezetnek nagyon-nagyon egyértelműen így mondja Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Ez a kettő együtt ad lehetőséget arra, hogy mind a gyülekezet szolgálója, szolgálói, mind a gyülekezet maga Isten elhívásában élhesse azt a küldetést, amelyben elindul. Ugyanis az evangéliumi adakozás hitvallás. Az evangéliumi adakozás hitvallás, amely Isten jelenlétéről tesz bizonyságot. Ezért mondtuk mi nagyon sokszor, hosszú éveken keresztül, hogy aki nem tud örömmel adakozni, akinek ez nem öröm még, az ne adakozom, annak mi akarunk adni. De aki magáról valóban azt állítja, hogy ő szereti Jézust, ő keresztény ember, ő református ember, beáll ebbe a történetbe, ő pedig valóban gondolja ezt úgy, ahogyan az írás is tanítja. Ez az elhívás alapja, hogy Jézus jelenjen meg a szolgálatunkban. A legegyszerűbb kérdésektől kezdve a legnehezebb kérdéseken keresztül. És ez nem könnyű. Nem könnyű az életünkben, nem könnyű a kapcsolatainkban, nem könnyű a közösségünkben. Mert nem ott van Jézus, ahol egyház van, hanem ott van egyház, ahol Jézus Krisztus van. Nem ott van Jézus, ahol az egyház van, hanem ott van az egyház, ahol Jézus Krisztus van. És ez a Bibliának egy olyan radikális tanítása, amit mi lelkészek, az egyház tagjai, képviselői szeretünk olykor-olykor figyelmen kívül hagyni. Az egyház ugyanis nem más, mint az út, Isten történetének évezredeket átívelő ösvénye, amely múltat ad és jövőt azoknak, akik erre rálépnek. Emlékeztek arra a bibliai részre, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Erről beszél az Úr. Ebbe lép be, erre lép rá az elhívott. Ezért nagyon fontos kérdés, igen, második kérdésköre, milyen feltételei vannak az elhívásnak. Az első legfontosabb dolog, amit ki kell mondanunk, hogy Istenre hangolódott gondolkodásmód kezd kibontakozni abban, aki az Úr elhívottjává válik. Itt a Gedeon történetében, ahogy Erika felolvasta nekünk, Gedeon ezt mondta neki, kérlek Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott. Elkezd arról gondolkodni az én saját életemben, az egzisztenciális kríziseimben, amiképpen beszéltünk erről. Az életkor, az érthetetlen történeteimben. Abban a közéletben, amiben élünk. Hol van Isten? Elkezdi Isten a középpontba tenni ezekben a dilemmákban is. És ez nem minden esetben könnyű dolog. Ugyanis amikor az ember elkezdi Jézus Krisztust látni a középpontban, akkor abba ütközünk bele, abba törünk bele, hogy Jézus egy kompromisszummentes életet vár tőlünk. És én a magam életében hadd mondjam ezt, azt kell nektek mondanom, hogy ez nekem nem sikerült mindig, nem ment mindig. Én ebben számtalanszor elbuktam. Én ezt nem tudtam jól csinálni, nem is tudom jól csinálni. Folyamatosan azt érem meg, hogy látom mi az, amit Jézus ad, látom, hogy ő hogyan szeret engem, látom, hogy mire küld, és nem tudom úgy csinálni, mint ahogy szeretném. Ez a keresztény egyháznak a nagy harca, hogy hogyan tudunk bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, hogy azt lássák rajtunk, a mi közösségünkben, az életünkben, a szolgálatunkban, aki ő. És ne a mi nagyszerűségünket, ne a mi ügyességünket, ne a mi kedvességünket, hogy én nem tudom micsodánkat, hanem az a közösség, amit heti egyházán valamit el akar mondani a világnak, az úgy legyen érthető, hogy Jézus Krisztus ránk bízza. Ugyanis előfordul, hogy akinek látása van Istentől, annak az árral szemben kell haladnia, és Gedeon életében ez így történt. Amikor azt mondja neki az Úr, menj és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midian munkájából, akkor ez történik. Gedeon életében éppen így történt. Gedeonnak egy mindenki által képviselt állásponttal kell szembe mennie, és majd jövő héten meg azután meglátjátok, hogy ez milyen hihetetlen konfliktus helyzet Gedeonnak. Mint bárkinek közülünk is, aki meghallja ezt a hangot, megkapja ezt az irányt, és kiderül, hogy ez pont szembe van, mint ahogy a többiek jönnek. Hihetetlen konfliktus helyzet olykor, hogy én beállok Isten elhívásába. És van úgy, hogy ember legyen a talpán, aki meg tud ebben állni. De nézzük meg az új szövetségi részt, hiszen nincs ez másképp Pál esetében sem. Azt olvassuk itt a 29. versben. Tudom, hogy távozásom után hűs farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támad a férfiak, akik majd meg akarnak győzni mindenkit, hogy magukhoz ragadják a tanítványokat. Ez egy nagyon hasonló konfliktus helyzet. Ott van az efézusi gyülekezet, Pál 3 évet tölt el ebben a közösségben, sokan megtérnek, hát sokan, tehát most szerintem akkoriban egy ekkora közösség az már egy megagyülekezetnek számított. Tehát vannak emberek, akik Jézus Krisztus útján elindulnak. 3 év után azt mondja Pál, hogy nekem tovább kell lépnem, és nyilván elmondja azokat a szempontokat, amiket ő gyülekezet életében lát. Ez nagyon hasonló, mint amit Gedeon megjel. Pedig hadd mondjam, az efézusi gyülekezet az egyik legbékésebb gyülekezet a bibliai levelekből, ahogyan látjuk Pál leveleiből, meg a többi levélből. Amikor befejeződött az efézusi szolgálat, a Pálnak a legelkötelezettebb, legérettebb hitű keresztényeket bízza a gyülekezetet, és ő továbbá. Ezek a presbiterek. A presbiter nem az bibliai értelemben, akinek van egy oklevele arról, hogy ő presbiter. A presbiter nem az, ugye tudjuk, hogy a presbiter az aki görögösök vagy, tudjátok, hogy idős trén jelent. Nem az, akinek az életkora már épp a nyugdíj határt eléri, hanem aki a hitében olyan érett, olyan tapasztalt, mint mondjuk az élettapasztalatban azok, akik mondjuk nyugdíjasok vagy idősebbek. Gedeon és az efézusi presbiterek története rávilágít az elhívások néhány fontos feltételére, és ezeket hadd összesítsem itt most nektek 9 pontban. A legelső, talán és a legfontosabb, ha oda néztek a 11. vershez a Gedeon történetében, vagy az abcsérde a 28. versre, hogy Isten jelen van az életükben. Tehát nem úgy általában valami istenségről, valamiféle istenképről, valami tanrendszerről beszél, Isten jelen van. Másodszor hihetetlenül fontos, és ezt is hadd húzzam alá, hogy kommunikáció van Isten és az ember között. Ez a jelenlét, ez nem csak amolyan általános, megfoghatatlan vallásosság, hanem egy párbeszéd. Ahogy mi szoktunk egymással kommunikálni. Isten szól az emberhez, és ő felel, így lesz felelős keresztény. Aztán fontossá válik, hogy megértse az életének a spirituális összefüggéseit. A vallás nem csak a magánélet része, ez nem csak a vasárnap 10-től 11-ig van. Az egész életemben az a kérdés, hogy mi történik, mit akar velem Isten a munkahelyemen, a családomban, a saját belső történeteimben, a régi megsebzettségeimben, a nagy lehetőségeimben, a mély repüléseimben, mit akar ezzel a mostani helyzettel, hogyan tudok tovább lépni, ilyen egészen konkrét kommunikáció van Isten és az ember között. Aztán Isten, aki küld, ő a küldő. Nem úgy általában mondják nekem, hogy hát olyan hangod van, hogy neked lelkésznek kell lenni, ugye pap lesz belőle, bárki meglássa, ismeritek ezt, hanem én egy nagyon-nagyon komoly belső vívódás után megértem, hogy nekem gyerekek között kell szolgálnom, nekem teológiát kell művelnem, nekem tanítanom kell, nekem lelki gondozni, Isten, aki küld. Aztán ennek feltétele, hogy ha legyen egy olyan belső történet, akkor képes vagyok külön választani a saját törekvéseimet, a saját vágyaimat Isten akaratától. Hiszen a keresztény embernek az egyik legnagyobb belső vívódása, hogy és kezd kibontakozni előttem valami. Én azt hiszem, hogy ezt Isten rám bízza. De honnan tudhatom meg? Ugye van a Biblia órán, erről sokan beszélgettünk, és most értek el is. Honnan tudhatom ezt biztosan? Mi a garancia rá? Mi lehet annak a szilárd alapja, hogy én erre rátegyem az egész életemet? A pénzügyeimet, a családi életemet, a gyereknevelésemet, a saját történetemet, a jövőmet. Milyen a kinyíló ajtókra mondjam azt, hogy én ezen bemegyek akkor is, hogyha őrültségnek látszik, vagy akkor sem megyek be, hogyha ez az év, ez a legjobb biznisz. Szének tűnik. egyre több kérdésbe ütközik bele az ember. De ebben egyre fontosabb lesz, hogy Istentől kapjon választ, aztán hihetetlen fontos a szolgálat, lehetősége, hálát szül. Gedeon megérti, hogy Isten hívja, és áldozati oltárt készít. Hálát szül. Nem még éhesebb lesz az ember a hatalomra, a befolyásra, vagy bármire, az elismertségre, hanem hálás lesz. Ezért nyolcadszorra külön válnak az egyéni érdekek, és az Isten által ránk bízott értékek, és hadd mondjam, az elhívott embernek ez folyamatos ütközés. Folyamatos ütközés. Mert, hogy ugye, aki nem vallja be, mondja János apostol, hogy ő maga is célt tévesztett, azaz bűnös ember, a saját magát csapja be. Mi, akik hitben vagyunk, mi is folyamatosan küzdködünk ezzel, hogy mi más célokat akarunk választani, ezért nekünk is gyakorlatilag folyamatosan harcban kell állnunk, leginkább saját magunkkal, végül pedig kitartó hosszú munkára lesz, képes, hűséges lesz. De ez nem elegendő. Az, hogy valaki felismeri magába, hogy milyen kitűnő presbiter, bíra vagy proféta lenne, ehhez külső megerősítés kell. A személyes elhívásomat a gyülekezet közösségének, leginkább a hitben legérettebbnek kell hitelesíteni. Gondoljátok végig, akár a mi gyülekezetünk életében. Ahhoz, hogy ti jó szívvel várhassátok, hogy ebben az évben, amikor presbiter választás lesz, a presbiterek legyenek, ahhoz arra van szükség, hogy a gyülekezeti tagok, akik választják, valóban Isten egyházának tagjai legyenek. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz az kell, hogy akik konfirmálnak, azoknak az Isten és az emberek előtti bizonyságtétele valódi legyen. Ne azért csináljuk, mert annyira aranyosak a nagyszülők meg a dédszülők, szülők könnyes szemmel ülnek itt, és már úgyis 12 éves. Ahhoz, hogy a konfirmandus ezt lássa az életébe és az ő életébe, ez bizonyságtétele legyen, ne csak egy kedves vers, hogy betanult szöveg, ahhoz a keresztségben valódi fogadalom kell, valódi elköteleződés. Arra teszünk fogadalmat, hogy innentől kezdve mi ezt országvilág előtt vállaljuk, hogy ide tartozunk, itt vagyunk folyamatosan. És ahhoz, hogy a keresztségben valódi fogadalmat tudjunk tenni, ahhoz egyénileg nekem rendezni kell a kapcsolatomat Istennel, és nem elegendő egy egyháztagsági sorszám. Különben egy olyan színházba kerülünk, ami minden szép és minden hasonló, de semmi nem az igazi. Gedeonnak, Pálnak, az efézusi presbitereknek meg kell érteniük Isten akaratát. Ezért fontos a megtérés. És ti, akik sokat tanultok az írásról, ti tudjátok, hogy a megtérés az nem valami élmény, az nem a csillogó szemű fiatalok bájos, nem tudom, mondatszövevénye, meg nem tudom, milyen élettörténete, a gondolkodásmód megváltozása. Az, hogy én itt vagyok, és most beállok Isten történetébe. Persze ennek vannak élmény részei, ebben vannak érzések, de a megtérés alapvetően ez. Ha ez nincs a gyülekezet életében, a gyülekezet életének iránya esetleges lesz, kiírnak egy pályázatot, hopp, most megcsináljuk, most arra van lehetőség, hogy ilyen dolgokat csináljuk, azt is megcsináljuk, össze-vissza megyünk, elveszítjük a célunkat, ez a céltévesztettség, és ezt a fogalmat fordítja le, gyakorlatilag a magyar nyelv úgy, hogy bűn. A bűn eredeti értelme ez céltévesztettség. Ezért az elhivatottságot a gyülekezetnek kell felismerni. Az, hogy valaki választott lesz a gyülekezet által, ez nem azt jelenti, hogy ott a gyülekezet valamire fölhatalmazza, legyen szó keresztségről, konfirmációról, egyháztagságról, presbiter tisztről, lelkipásztorságról, bármiről. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet felismeri. Értek a különbséget? Nem ti vagytok, nem mi vagyunk, akik fölhatalmazunk valakit, mi csak fölismerjük, hogy ő benne van ebben a történetben. Ezért fontos igénk harmadik kérdése, hogyan ismerhetem fel az elhívottságomat? Az első, amit mindenképpen szeretnék őszintén kinyitni előttetek, hogy ez nem magától értetődő. Ugyanis valaki természetes életfordulatként éli meg az elhívását. Annyira megrendítő, amikor így az újszövetségi evangéliumokat olvasom, és így Jézus azt mondja, kelj, és kövess engem, ő pedig fölkelt és követ. Ennyi. Nekem ez nem megy mindig így, ezt is hadd mondjam el nektek. De van, akinek ez ennyire egyértelmű és természetes. De sokan hezitálnak, nem kis nevek, Mózes, Jeremiás. Jeremiás egy helyen azt mondja ki, mikor már annyira elege van, hadd mondjam így az Isten szolgálatából, hogy rászedtél, Uram, rávettél engem, te becsaptál engem, és én hagytam, hogy rászedj, megharagudtál, hatalmadba ejtett, nevet rajtam az egész nép, engem gúnyolnak, akárhányszor csak megszólalok, kiáltanom is hirtet nem kell, hogy erőszak, elnyomás uralkodik, az Úr igéje csak gyalázatot szerzett nekem egész nap. És akkor azt gondoltam, nem törődök vele, nem szólok többé. Ez Jeremiás proféta, az egy legmeghatározó személy a Bibliában. Eregedett az egészből, megkérdőjelezik az elhívása. Ilyen is van. Amikor valaki belép az elhívásába, az Isten tiszteletbe lép be. Az Isten tisztelet sokkal több, mint amit 9-től 10-ig történik. Mégis fontos látni, hogy sok emberről olvasunk a Bibliában, akik úgy érezték, hogy Isten elhívott szolgái, mégis az ige arról tesz bizonyságot, hogy ők nem voltak azok között, akiket az Úr kiválasztott. A Máté 22-ből, hogyha elolvassátok a királyi mennyegző példázatát, azt a megdöbbentő mondatot olvassátok ott a végén, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, és Jézus erre gondol. Egy nagyon-nagyon drámai kérdés, amit az ige föltesz nekünk. Te ott vagy-e a választottak között? Ott vagy-e vajon azok között, akik a te életedben fölismerik rajta, hogy te Isten történetében állsz benne. Nagyon érdekes, amikor itt a Új Szövetségi rész 29. 30. versét olvassuk. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, hogy nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak, majd férfiak, hogy vonák dolgokat beszélnek. Ezek az efézusi gyülekezet tagjai. Ők is olyan emberek, akik Pálhoz hasonlóan a krisztusi elhívásukra hivatkoznak. És amikor ez a rész úgy kinyílt előttem, megpróbáltam beleképzelni magam az efézusiak helyébe, hogy vajon milyen lehet ez? Milyen lehet az, amikor ott vannak többen, akik az elhívásukra hivatkoznak, és össze-vissza egymásnak ellentmondó dolgokat beszélnek? Vajon mit kezdenek ezzel az efézusiak? Hogyan lehet különbséget tenni? És ebben ez a két bibliai rész két nagyon egyszerű szempontot ad, és szeretném ezt nektek odaadni. Az egyik az érdekek kérdése. Sok érdek jelenik meg Isten szolgálatában. Sok érdek jelenik meg az egyház életében. Sok érdek jelenik meg a gyülekezet történetében. Mégis hadd bízzam rátok, hadd helyezzem a szívetekre Pál példáját, aki képes volt az ő érdekeit, személyes érdekeit, az Isten által rábízott értékek javára háttérbe helyezni. Azt mondja Pál, nem ezt mondja, de gyakorlatilag ez van a gondolat mögött, hogy aki az érdekeinek az érvényesítését hozza ide, az gyakorlatilag olyan, mint a véres. Nem mint a pásztor, hanem mint a véres. Ilyenek voltak az ószövetségi hamis proféták. Ezek gyakorlatilag a király fizetett lelkészei voltak. Ők nem gonosz emberek voltak az ószövetségben. Ők nem azok az emberek, akik rossz indulatúak voltak, hanem egyszerűen az üzenetüket alapvetően meghatározta az, hogy kitől kapják a pénzüket. Figyeljetek oda, hogy az érdekek és a rátok bízott értékek hogyan jelennek meg a gyülekezet történetében, a nehéz helyzetekben, az igazán drámai nagy töréseknél, stb. A másik pedig az érdem kérdése. Ugyanis aki érdemnek tartja az elhívását, és nem megtiszteltetésnek, ott mindig valami torzulni kezd. Aki érdemnek tartja az elhívását, nem az a fontos, hogy a hívő közösség is felismerje benne az elhívás jeleit, és ehhez ő ezen legalább elgondolkozzon, hanem az érvényesülés. És ez is nagyon gyakori jellemzője sajnos az egyház életének. Amikor Pál apostol erről nyíltan beszél, azokról, akik a gyülekezet szolgálatába, irányításába be akar állni, akik meghatározó emberek szeretnének lenni, ezt mondja, ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Erről beszél Pál a Jézusi gyülekezetnek. Amit érdemes meglátni ebben a két történetben, az Isten központú látásmód. Vagyis az, hogy a saját elképzeléseim helyett Isten akarata körvonalazódik előttem, aminek a hitelesítő tükre a hívő gyülekezeti tagok, a hívők, az érett tapasztalattal rendelkező Isten követő testvérek megerősítése, vagy éppen kritikája. Én hadd adjam oda nektek ezt a gondolatot búcsúzóul, új kezdetként. Mérlegeljétek így a saját történeteteket, közösségi történeteteket, a múltatokat, a jövőtöket, a lehetőségeiteket, és hadd legyen mind Gedeon példája, mind Pál apostol példája olyan világító jel előttetek, amely vezethet, és amelyben tovább nézve Jézus Krisztus akaratát is észrevehetjük a saját életünkre nézve. Ámen. Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk. Szeretnénk mi is így elcsendesedni előtted, Urunk Jézus Krisztus. Hogy ajándék mindig ebben a csendben rácsodálkozni a te jelenlétedre. Köszönjük, hogy amikor mi úgy érezzük, hogy magunkra maradunk, te akkor is ott vagy. És köszönjük, hogy ebben a te jelenlétedben annyi mindent megérthetünk. Hadd adjunk hálát mindazért a pillanatért, amikor tanítottál bennünket. Lehetőségünk volt tovább lépni a hitünk útján. Megérthettük annak a csodáját, hogy mit is jelent az a szeretet, amit te nyújtasz nekünk. Közelről élhettük át mások gyógyulását, nagy életfordulatait, örömeit, vagy együtt élhettük meg annak a nagyszerű lehetőségét, hogy egy szívvel, egy lélekkel hordoztuk egymást, és így töltöttük be a te törvényedet. Szeretnénk előre nézni. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem az a küldetésünk, hogy a múltba révedjünk, nosztalgiázzunk, vissza-vissza nézzünk, hanem hogy tőled kapjunk célt, irányt, nem céltévesztetté váljunk. Köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted, bűnbánattal és hálával. Bűnbánattal az elszalasztott lehetőségekért, a rossz döntéseinkért, mint azért, amit bár mondtál nekünk, mi nem hallgattunk rád. Hálával, hogy ennek ellenére szeretsz bennünket, átölelsz és gyógyítasz minket. Jó érzés az, Urunk, hogy a jövő már előtted van. Te tudod, mi lesz a holnap. Köszönjük, hogy ebbe kapaszkodhatunk mi is. Így szeretnénk most kérni téged. Add ennek a gyülekezetnek azt a látást, ami hozzád visz közel. Engedd ezt a radikális, ezt a kérlelhetetlen elköteleződést te irántad, hogy ne ijesszen meg, vagy ne vonzon semmi jobban, mint a te közelséged. Köszönjük azokat ebben a testvéri közelség, közösségben, akikről ezt közelről láthattuk. És köszönjük azt, hogy akiken meg a megfáradás jegyeit vehettük észre, a botladozó életnek a szomorúságát, azok mellé mi állhattunk oda. Jó az, hogy így egy szívvel, egy lélekkel szólíthatunk meg téged. Kérünk téged, jöjj el a csendességünkben, beszélgess velünk tovább ezen a mai estén is, ezekről a kérdésekről. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Fennállva fogadjuk az áldást. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjártokkal.